Úrban, szeretett testvéreim! A prófétai irodalomban találunk három olyan szentírási helyet, igehelyet, ahol a próféta egy vezetőnek, vagy éppen egy népnek a nagyságát a fához hasonlítja. Röviden pár mondatban ismerkedjünk meg ezzel a három igehellyel. Az elsőt Dániel könyvének a 4. fejezetében találjuk, és itt semmi másról nincsen szó, mint éppen Nebukadnezár királynak az álmáról, aki egy különös álmot lát, álmából fölijed, elmondja a varázslóinak, álomfejtőinek, hogy ő milyen álmot látott, senki sem tudja megfejteni. És akkor hivatják Dánielt, aki abban a hírben leledzett, hogy ő minden álmot meg tud fejteni, és a következőket mondja Dániel a próféta Nabukadnezár királynak. A fa, amelyet láttál, magas és erős, úgyhogy a teteje az eget éri, és az egész földön lehet látni. Lombja gyönyörű, gyümölcse bőséges, és minden élőlény számára ehető, alatta tanyáznak a mező vadjai, ágai köz fészkelnek az ég madarai, te magad vagy, ó király, ez a fa. Utána elmondja, hogy nagyjá, hatalmassá lettél, de ha nem fogod megdicsőíteni az egek istenét, akkor bajok lesznek, váltsd meg bűneidet, az igazságosságot gyakorolva és gonoszságaidat az elnyomottak iránt irgalmat gyakorolva, akkor talán nem ér utól az, amit az álom mond. És 12 hónap múlva, mert az Istent nem dicsőítette meg, az álom beteljesedett, megbomlott értelemmel, mint a tehenek a legelőn, ő is elkezdett füvet legelni, mint az ökör, írja a Szentírás, és aztán megborzadva önmagától égre emelte a tekintetét, és akkor visszanyerte az értelmét. Tehát az elbizakodottságáért Nabukadnezár királynak nagyon meg kellett fizetnie. Valami hasonló dolgot mond a második igehelyünk is, de itt most egy népnek a nagyságát próbálja a próféta Ezékiel könyvének a 31. fejezetében érzékeltetni, és a cédrusfának a hasonlatát használja, és ez a hatalmas cédrusfa, a képanyag teljesen ugyanaz, nem olvasom fel szó szerint, hogy hatalmas fává terebélyesedett, az égmadarai fészket laknak ágai közt, alatta meg ott anyázik a többi állatok, ez most nem más, mint Egyiptom. És mert Egyiptom is elbízta magát, az Úr meg fogja alázni, mondja a próféta. És a harmadik ige helyet, ami éppen Egyiptomnak a megalázásáról szól, ugyancsak Ezékiel próféta könyvének a 17. fejezetében, ezt olvastuk ma első olvasmány gyanánt. És hogy össze tudjuk kapcsolni az előbbi kettőnek a gondolat világával és képanyagának az üzenetével, én újra olvasom. Ezt mondja az Úr, az Isten, én is leszek a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról egy hajtást, elültetem egy igen magas hegyen, Izrael magas hegyén ültetem el, pompás cédrussá fejlődik. A mező minden fája tudja meg, hogy én az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát. Én szárítottam ki a zöld előfát, és én borítottam virágba a száraz fát. Van szeretett testvéreim, Jézusnak a hallgatósága ismerte ezen különös ószövetségi szentírási helyeket, ahogy mondtam, a prófétai irodalomnak ezen helyeit. Nem csak hogy ismerte, azzal is tisztában voltak, hogy a rabbik, az írástudók, az írásmagyarázók úgy a templom előterében, amikor tanítottak, úgy a zsinagógában milyen magyarázattal szolgáltak fa metszés és áttelepítéssel kapcsolatban. Amikor Jézus az ő példabeszédében elmondja a mustármagról szóló hasonlatát, lehetetlen volt, hogy a hallgatóság ne ismert volna magában, és magára is ismert, ennek nyoma van a történetben, mert ez valójában kemény célzás volt. Tehát a korábbi képanyagba beleágyazva kell értelmezni Jézusnak a mondandóját. De valójában mit is akart Jézus tanítani az ő példabeszédével? Az Isten országáról szóló példabeszédek sorozatának a kellős közepén vagyunk. Az Isten országáról Jézus sok mindent elmondott. Elmondta, hogy nem földrajzi határok közé szorított állam, hanem az Isten országa bennünk van. Isten országa azokban van, akik elfogadják őt uruknak, megváltójuknak, akik elfogadják a szeretet új parancsát, akik valójában Jézus tanításának a mentén szervezik az életüket. Ezeknek az embereknek az életében elkezdődik az Isten országa. De hogy milyen nehéz volt megmagyarázni, megértetni a hallgatósággal ennek a képanyagnak a mélységét és gazdag üzenetét, föl kell figyelnünk arra is, hogy Jézus miket mond. Isten országa olyan, mint. Mihez hasonlítsuk? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Hát amikor a Szentírás ezt használja, hogy olyan, mint, vagy mihez hasonlít, akkor azt mondja, hogy nem tudja konkrétan megmondani, mert minden hasonlat sántit, minden hasonlat megsejtett valamit belőle, ezért nagyon sok mindent el kell mondani ahhoz, hogy összeálljon a kép. És összeáll a kép. Nagyon, de nagyon összeáll a kép, hogy a Szentegyházunk is segített ebben, amikor így válogatta össze, nyilván a Szentlélek vezetésével a szentírási szövegeket, mert valóban egyértelmű, hogy Jézus mit akart mondani. Jézus a maga eljövetelével közénk hozta az ő országát, megalapította a maga egyházát, amely kezdetben nagyon kicsi. 12 ember követte. Utolsó vacsora termében pünköskor 120-an vannak. Aztán aznap még 3000-en megkeresztelkednek, és van még egy statisztikai adatunk, amikor azt mondja a jeruzsálemi hívek száma 5000. Tehát valóban a picinyi kezdet az egyenként meghívott tanítványok, meg az a 120 ember, meg a kitört keresztény üldözés kapcsán szétszélett hívek lassan, de biztosan bontakoztatják ki azt a valóságot, amit Jézus közénk hozott, az Isten országnak a valóságát. És hogy mekkora fává terebélyesedett, éppen pár napja láthattunk egy statisztikát a Magyar Kurír egyik kis számában, ahol azt mondja, hogy ma 2,2 milliárd keresztény ember él a Földön, ennek fele a római katolikus egyházhoz tartozik, 37%-a a protestáns felekezetek, illetve a szekták, és 12% ortodox. De hozza azt is, hogy a világon ma 16 millió zsidó él, 6-on a szülőföldön, 6 millióan, 6-on Amerikában, a többi megszanaszét a világban. Tehát Jézusnak a piciny magja, a piciny mustár magja ma 2,2 milliárd követővel számol, és az akkor nagy fának számító Egyiptomból áttelepített cédrus, azaz a választott nép, amely elveszítette küldetését éppen azáltal, hogy Jézust nem fogadta el, lám mindössze csak 16 millióan vannak. Tehát már a számok is önmagukért beszélnek. Jézus műve az eltelt 20 században valójában óriási fává terebélyesedett, mutatják a statisztikai mutatók. Mi volt a titka ennek a hatalmas fává terebélyesedésnek? Kedves testvéreim, a titka a növekedés volt. De a növekedéssel kapcsolatban rögtön meg kell jegyeznünk azt, amit Pál apostol mond az 1. Korintus levél 3. fejezetében, hogy a növekedés meghalad minden emberi igyekezetet. Pál apostol azt mondja, a növekedést Isten adja. És ha arra gondolunk, amit a 127. Zsoltárban imádkoztak a választott nép tagjai és mi is, akik a Zsolozsmában a zsoltárokat imádkozzuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fáradt kiépíti azt, egymás mellé téve ezt a két ige helyet, hogy a növekedést Isten adja, és ha az Úr nem építi a házat, akkor hasztalan fáradt kiépíti azt, akkor ez bennünket mélységes alázatra int. Igen, valóban meg kell tennünk a dolgunkat, el kell végeznünk a kötelességünket mindenkinek, a családnak, a hitoktatónak, a plébánosnak, a lelkipásztornak. Mindenkinek el kell végeznie a ráeső feladatot Isten országának az építésében. Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, és utána pedig alázattal félre kell állni, félre kell vonulni, annak tudatában, hogy a növekedést Isten adja. A növekedés Isten ajándéka, és pedig ingyenes ajándéka. És mikben nyilvánul meg Istennek az az ingyenes ajándéka? Újra csak a Szentírást hívom segítségül. Csak a apostol 5. levelében azt mondja, hogy a termés beéréséhez szükségünk van a korai és a késői esőkre. Egy nagyon szép kép ez Izrael életének a valóságából. Szükség van a korai és a késői esőkre. Azt hiszem, nagyon jól tudjuk, hogy a víz a Szentlélek Úristen egyik attribútuma, egyik jelzője. Amiről van szó? Olyan egyszerű a kép. A korai eső nem volt más, mint a Szentlélek eljövetele. Az a bizonyos pünkösdi esemény, amikor a jelenlévők, az apostolok megtapasztalták a Szentléleknek az erejét, a Szentléleknek a jeleit, csodáit, hatékonyságát. És Úr naponta növelte az üdvözülendőknek a számát, olvassuk az apostolok cselekedeteiben. De a Szentírás ígérete alapján hasonló események, jelek és csodák lesznek a késői eső idején is, vagyis napjainkban is, ha tesszük a dolgunkat. Isten következetesen, folyamatosan adja kegyelmeit Szent Lelke által, csak nehogy útját álljuk a Szentlélek munkájának, ahogy elmélkedtünk erről éppen az elmúlt vasárnapon, gondolom visszaemlékeznek rá. Akkor mi a teendőnk? Ferenc pápa 2013. október 20-án a világ keresztényeinek, a világban élő keresztényeknek a következőket mondta. Minden egyes közösség arra hivatott, hogy magáévá tegye azt a küldetést, amit Jézus az apostolokra bízott. Legyenek tanúi Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. És folytatja a Szent Atya, ezt ne úgy tegyék, mintha a keresztény élet másodlagos oldala lenne életüknek, hanem úgy, mint annak lényegi eleme. És úgy gondolom, testvérek, hogy itt van a mi bajunk, a mi problémánknak a gyökere. A Nagyon sokunknak az életében a vallásosság, a hit szerinti élet valami többedrangú minősége. Nem életünknek a tengelye, a gyökere, a kiinduló pontja. Mert a hívő ember ott kezdődik, amikor mindent Isten szemével akar látni. Isten szemével tervez, Isten szemével dolgozik, mindent az Isten oldaláról néz. Ha innen nézzük, akkor kibontakozik egy gazdag élet. Legelőször az én életem kezd eleven élő faként terebélyesedni. Én társaságomat fogják keresni, most már jelképesen mondva az ég madarai, a többiek. Mert lehetetlen, hogy az Istenbe gyökerező ember, az Istenből táplálkozó ember, az Istennel szimbiózisban élő ember, az életét Istennel megosztó ember ne legyen kedves ember. Hív bőségéből beszél a száj. És ha én Istenbe gyökereztem, akkor tele van a szívem, a lelkem Istennel. És ennek meg kell látszódnia az én életvitelemen, az én beszédeimen, az én mondandómon. Egyáltalán mindenen, ami velem kapcsolatban van. Ez hitelesít vagy hiteltelenít. És ha ez megtörtént, ez az Istenbe gyökerező élet, akkor a fa az én életem tovább terebélyesedik. És meghozza azokat a gyümölcsöket, mert igencsak kellemes, vagy kellemesek enyéim a mellettünk élők számára. Tehát a mai vasárnap jó alkalom arra is, hogy mindannyian elgondolkozzunk azon, hogy valójában mi is van az én életemnek a fájával. Terebélyesedő életről beszéle, avagy pedig, hadd ne minősítsük. Hát ha úgy látjuk, hogy gondok vannak, akkor még mindig ott a lehetőség arra, hogy magunkba szálljunk, összeszedjük magunkat, átadjuk az életünket, hogy elkezdődhessen egy fejlődni akaró élet, tudva azt, hogy a növekedést Isten adja. Hogyha az Úr nem építi a várost, hasztalan fáradt kiépíti azt. De ha én az Úrban építkezek, akkor egészen biztos, hogy növekvő építkezés lesz ez. Tebben segítsen mindannyiunkat a mindenható Isten. Amen.